Kérem, hogy nyissátok ki a Bibliáitokat a Máté evangéliumánál. És innen a 21-es verstől néhány verset olvasunk a mai Biblia tanulmányozásunk alapigéjéül. Kérem mindenkitől, hogy keresse ki a Bibliájában, és kövessétek szemetekkel az Isten igéjét. Máté evangéliuma 16-os fejezet 21-es verstől a 23-asig keressétek ki. Megvárom, hogy mindenki meg tudja találni, akinek nincs Bibliája, az ossza meg vele a mellette ülő. Tehát Máté 16, 21-től közben a gyerekeket elbocsátjuk, az Úr áldjon meg titeket. Esztert is áldjon meg az Úr az első bevetésen. Buzgó imahátteret volt. Otthon is. Eszter ugyanis ma áll be a gyerekszolgálatba, és ma lesz az első ilyen jellegű tapasztalata az Úrral, de meg is segít őt az Úr. No, a Máté evangéliuma 16-os fejezet 21-es versétől akkor így hangzik Isten igéje. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnie. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Hát talán ez a történet az, ami egyik legmegdöbbentőbb. Az egyik legmegdöbbentőbb történet a Jézus és tanítványai közötti kapcsolatra nézve. Talán ez a történet sokkal megdöbbentőbb, még annál is, amikor Iskariótes Júdás elárulja Jézust. Én nekem ez a történet még annál is megrázóbb. Főleg amiatt, mert itt van az előző részben, amit legutóbb tanulmányoztunk, egyfajta csodálatos megvallás Péter részéről, hogy mikor kérdezi Jézus a tanítványait, hogy kinek mondanak az emberek, akkor ő elmondja, ugye, elmondják a tanítványok, hogy végül is kik, mennyi minden hangzik el az emberek szájából, hányféle vélekedés van Istenről, Jézus Krisztusról, sok minden, sokféle elképzelés van róla. És amikor megkérdezi Jézus a tanítványait, hogy kinek mondatok engem, akkor Péter szól, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És akkor erre mondja neki Jézus, hogy boldog vagy te, Simon Jóna fia, mert nem emberektől értetted ezt meg, az emberek tanították ezt neked, hanem a szívedben értetted meg, és az Isten, az Atya, az, aki kijelentette, felfedte előtted, ezért érted azt, hogy ki is vagyok én valójában. Folytatódik a beszélgetés, elkezdi Jézus megosztani velük először, nyíltan azt, ami reávár, és akkor egy teljesen más reakcióval találkozunk. Az elmúlt találkozáson beszéltünk arról, hogy nagyon fontos az, hogy osszuk meg az emberekkel a bizonságtételünket, a hitünket, és arról is beszéltünk, hogy de az emberek csak az Istentől nyerhetnek megértést. Arra nézve, hogy kicsoda is Jézus Krisztus, kicsoda is ő, és az Isten ad csodálatos módon az Isten kereső, az őt kereső ember szívébe hitet, és a hit által pedig látást. Olyan látást, ami nem a fizikai szemeknek a látása, hanem egyszerűen megérti az ember a bensejében, a szívében, ki az Isten, és ki az ő fia, Jézus Krisztus. A hétvégén a Reménység Fesztiválra kapcsolatos felkészítés volt, mintegy 149 lelkész vezető volt együtt, és bizonyságot tett az előadó az ő megtéréséről. Hát nagyon megérintő volt a bizonyságtétele, hadd osztam meg veletek röviden. Elmondta a fiatal ember, hogy elváltak a szülők, az édesanyja nevelte őket, két fiú gyermeket, a bátyját és őt, és ebben az élethelyzetben, ebben a válságos élethelyzetben úgy gondolták, hogy elkezdenek járni gyülekezetbe. Többen fordulnak a nehéz szituációkban ilyen segítséghez, kezdik keresni a nehéz helyzetben, élethelyzetben Istent, nem látnak más megoldást, ezért úgy gondolják, hogy hát, ha esetleg Isten valamit tud csinálni itt, és akkor úgy gondolják, hogy eljárnak templomba, vagy valamelyik közösségbe, és akkor ott majd valami történik velük. Hát úgy is történt, hallgatták a istentiszteleteket, és mondta ez a férfi, hogy ő tinédzser srác volt, egy kukkot nem értett. Mikor kisebb gyerek volt, a tesója tinédzser volt, egy kukkot nem értett az egészből. De végül is az édesanyja valahogy döntése jutott, bemerítkezett, csatlakozott a gyülekezethez, és a bátyja is valahogy döntése jutott, ő is csatlakozott a gyülekezethez, bemerítkezett, és hát volt egy alkalom, amikor kenyeret hordta körbe, meg kis poharakban frissítőt. Ez volt az úrvacsora. De neki kis gyerekként ugye, úgy volt, hogy nagyon meleg volt, nyár volt, és mondta, hogy éhes is, meg szomjas is. Mindjárt belemarkolt a kenyérbe. Azért biztos, hogy még jusson neki is, mert látta mindenki szedeget. Aztán mondták az anyuk, hogy ezt vissza kell tenni. És te nem vehetsz még belőle. És hát nem értettem, hogy inni is szeretett volna, meg enni is szeretett volna. És úgy gondolta, hogy hát mit kell ahhoz tenni, kérdezte, hogy ehessek, meg ihassak a gyülekezetben. Hát mondta, hogy csatlakozni kell a gyülekezethez. Aztán oda ment a lelkipásztorhoz, mert hát ő friss időt akart inni, meg kenyeret enni, hogy ő végülis mit kell tennie, hogy csatlakozzon a gyülekezethez. Hát mondta a lelkész, nem olyan egyszerű az a dolog azért. És akkor elkezdte mondani, hogy mit kell tenni hozzá. Na végül is ez a fiatal srác eljutott a bemerítkezésig, majd eljött a következő úrvacsora, és hát mikor megkóstolta a kenyert, az nem is volt olyan friss, mikor megkóstolta a frissítőt, az nem is volt olyan ízletes, és tehát ennyit kínlódni ezért az egészért nem volt érdemes. Elmaradtak a gyülekezetből az egész család, nyilván, mert nem volt megértésük. Tehát valamilyen oknál fogva keresték Istent, közösséget kerestek, megoldást kerestek, de nem Isten keresték. És nem találkoztak az élő Istennel, nem született meg bennünk a megértés, hogy az Isten az élő Isten, az atyuk, és a fiuk Jézus Krisztus, fia Jézus Krisztus meghalt az a bűneikért, és ezáltal lehet örök életük és szabad életük. Elmaradtak, a földcsepe lett ez a kis fiatalember, tinédzser lett, elérkezett a lázadás korszaka, drog, banda, és rengeteg szenvedést okozott az édesanyjának. Az édesanyja ennek a szorító helyzetek hatására visszament a gyülekezetbe. És végül is leesett neki, hogy miről is beszélnek ott. Egy új lelkész érkezett akkor éppen abban a gyülekezetbe, és sokkal világosabban kezdett prédikálni, mint korábban, ahogy hallották, és megértették, hogy miről van szó. És az édesanyja mély, őszinte bűnbánatra jutott, és megtért. Utána folyamatosan beszélgetett a fiaival, mind a két srác elmaradt, az úton, míg nem is volt közösség az élő Istennel korábban, és sokat vitatkozott a fiával, és próbálta segíteni, hogy ne ezt az életmódot folytassa, mert tönkre megy az élet, hogy jöjjön vissza, Istent keresse. Imádkozott is érte az édesanyja. Na, egy alkalommal arra lettek figyelmesek, hogy a szomszédos áruházban körbeveszik a rendőrautók az áruházat, és egy rabló csoport kifosztotta az áruházat, és éppen ott, ha jól értettem, ott dolgozott az ő bátyja, és a bátyját kényszerítették arra, hogy nyissa ki a széfet, és pakolja ki, adja át nekik a pénzt. A bátyja ezt meg is tette, aztán hátravitték, és lelőtték a bátyját. Közben azt elfelejtettem mondani, hogy bátyja is mély megtérésre jutott, új életre jutott, és már ő is kezdett a lelkére beszélni az öcsének, hogy erre van szükséged. Jézus Krisztusra van szükséged. A golyó megállt a gerincében a bátyjának, de teljesen lebénult, és hát amikor ezzel szembesült ez a fiatalember, aki most lelkész és tartott ezt a tanfolyamot, akkor elgondolkodott és megdöbbent ezen az egész szituáción, és megértése jutott. Isten megadta, hogy megértse az egész evangéliumnak a lényegét. Ez pedig úgy történt, hogy ott, akik ott voltak a gyülekezetből, meg az édesanyja is, a kórházban körben álltak, és elkezdtek imádkozni. És ahogy imádkoztak az emberek Istenhez, ennek a bátyának, hogy meggyógyuljon, és ne halljon meg, oda került hozzá sor, és addigra hallott az imáikat, meg érezte azt, hogy ezek az emberek ismerik, akivel beszélgetnek, rászakadtak az ő bűnei. És ő úgy imádkozott, hogy Istenem, édesatyám, bocsáld meg az én bűneimet. Én bűnös ember vagyok, elveszett ember vagyok. Könyörülj rajtam. Adj nekem bűnbocsánatot. Fogadj el engem. És őt megtért. Bement a bátyjához, és mondja neki, bátyja nem tud beszélni, ugye, a bénultság miatt, és mondja neki, hogy lehet, hogy nem érted, hogy miért történt ez veled, de egy valami biztos, hogy ez kellett ahhoz, hogy én megtérjek, és az életemet átadjam Jézus Krisztusnak. És azt mondja, hogy a bátyjának az arca szélén szeretném mosoly jelent meg. bátyja néhány napon meghalt. Ment következő héten az Isten tiszteletre, hangzott az evangélium, a jó hír, hogy Isten szeret, az elveszett bűnös embert keresi, és meghalt a fia a mi bűneinkért, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen, mert Krisztus nem csak meghalt, hanem föl is támadt, és él. Előre ment ő is. Bár már elfogadta az Urat, de ott akkor az Isten tiszteleten előre ment, és kérdezte a lelkész, hogy miért jöttél előre. Hát azt mondja, azért, azt mondja, mert a bátyám halála, meg ami vele történt, megdöbbentett engem, és elgondolkodott az életem felül, hogy ennyi az élet, és hogy én rossz oldalon állok. És ez kellett ahhoz nekem, hogy én átadjam az életemet Jézus Krisztusnak. És mondja a lelkész, hogy pont ezt mondta a bátyád is. Azt mondja, mit mondott a bátyám? Hát, mikor előre jött ide, és mikor én beszélgettem vele, miután megtért, akkor azt mondta nekem, hogy mindent megadnék azért, hogy az öcsém megtérjen, még az életemet is odaadnám. És azt mondja, akkor értettem meg, hogy miért mosolygott a bátyja. Szóval tudjátok, lehet nem értette, hogy miért történt ez vele hívőként. Hogy miért engedte ezt meg Isten. De mikor elmondta az öccse neki, hogy ez kellett ahhoz, hogy ő átadja az életét Jézus Krisztusnak, akkor mosolyogva ment át a hazába, az örök hazába, a mennyi atyához, élő Istenhez. Tehát ez is erősítse bennünk azt, hogy mikor az Isten kijelenti magát valakinek, felfedi magát egy embernek, akkor mély, őszinte találkozás történik az élő Istennel, és egy felismerés, hogy kicsoda az élő Isten, és kicsoda az ő fia Jézus Krisztus, aki a mi bűneinket szenvedett és halt meg, hogy nekünk örök életünk legyen. Nos, az előző találkozónkon, ugye a Máté evangélium a 16. fejezetéből feltárta előttünk az Isten igéje, hogy milyen feszültség van abban a azok között a gondolkodásmód között, ahogy az emberek általában gondolkodnak Istenről, és Jézus Krisztusról, és a vallásról, és ahogy a tanítványok gondolkodnak, azok a tanítványok gondolkodnak Istenről, Jézus Krisztusról, akiknek az Isten adott a szívükben megértést, és nem pusztán egy filozófia, egy vallás filozófia az, amit követnek, és egy szokás rendszer, amit követnek, hanem személyes közösség van az élő Istennel. Egyébként van keresztény világnézet is. Csak jelzem is, ez a keresztény világnézet alapvetően a Bibliából táplálkozik, és az nem változik. Tehát az egy nagyon érdekes dolog, hogy jobb keresztény világnézeti szempontból értékelni a világot, mint sem különféle világnézetek sodrásában élni és csapongani. Nos, ez a szellemi megértés, amelyet a tanítványok kaptak az atyától, ez egy feszültséget hoz létre, és majd később egy gyilkos ellenállásba fejlődik, ezt próbálja Jézus érzékeltetni a tanítványaival. És azt mondja itt az Isten igéje, hogy a folytatásban olvastuk, hogy most először, és csak a tanítványoknak szól Jézus Krisztus arról, hogy mi fog vele történni. Ha rosszul olvassuk ezeket az igéket, akkor alapvetően egy pesszimizmus tárul elénk. Hát meg fogják ölni, meg fog halni. De maga ez a kijelentés nem egy pesszimista kijelentés, mert azzal fejezi be Jézus, hogy de harmadnapon feltámadok. Tehát maga Jézusnak az üzenete, amit megoszt a tanítványaival, nem egy ilyen csúnya emberek el fognak engem utasítani, és ezek a csúnya, gonosz emberek megölnek engem. Nem ezt mondja, hanem meghalok, szenvedni fogok, de föltámadok. És aki hisz én bennem, az ha meghal is él. Tehát önmagában Jézusnak kijelentése nem egy ilyen gyászbeszéd volt, hanem nagyon világos elmondja, hogy mi fog történni vele, de amivel befejezi, és amire végül is az egész üzenet befejeződik, amit mond nekik, az a feltámadással ér véget. És a húsvétnak ez az üzenete, amit ünneplünk, hogy nem a húsvét nem a kereszt halállal ér véget, a húsvét a feltámadás ünnepe. Így van? Tehát maga a húsvét nem pusztán a kereszt halálról szól, és mi keresztények nem egy szenvedő Krisztusig jutunk el, amikor a hitünket belévetjük, hanem a feltámadott élő Isten az, akivel nekünk közösségünk van, és minden embernek közössége lehet. Tehát önmagában egy reménykeltő csodáról tesz tanúbizonyságot Jézus, ami vele fog történni. És figyelmeteket arra szeretném irányítani, hogy ez mindez előre történik. Tehát nem miután megtörtént, írta le valaki, hanem maga Jézus mondja, hogy megölnek, eltemetnek, de feltámadok. Utánozhatatlan. Egyetlen vallásban sem találtok ilyet. Általában a vallás alapítóknak a sírjai megvannak és tisztelik azokat a sírhelyeket, mint szent helyeket. Jézusnak a síre üres. Ő él. A kereszténység nem egy halott vallás, hanem élő. Élő, mivel egy élő személye való közösség, a kereszténység Jézus Krisztusnak és a való közösség is az ő követése. Azt mondja itt Jézus, hogy Jeruzsálembe kell mennie. És ott kell elszenvednie a halált és a feltámadást is. Jeruzsálem ma is látható egyébként, hogy egy nagyon kulcs fontosságú város a világon. Úgyis ugye a zsidóság központi városa, maga a Jeruzsálem, amikor beszélünk Jeruzsálemről, akkor a zsidóságról beszélünk Jeruzsálemmel kapcsolatosan, maga a zsidóság ott értjük Jeruzsálem alatt, földi értelemben, és keresztényként pedig, zsidó-keresztény gondolkodásmódból fakadóan pedig már értjük, hogy a lelki Izrael, a Krisztusban hívők sokasága mind Istenhez tartozik, Isten népe. De abban a helyzetben, amikor Jézus erről beszél, ugye Jeruzsálemről, mint a zsidóság központi városáról, Jeruzsálemet úgy is hívják, hogy az Isten városa. Miért is mondják Isten városának? A Zsoltárok 132.13.14-ben ki van jelentve, hogy Jeruzsálem miért az Isten városa? Miért az Isten tulajdona? Azt mondja a Zsoltárok 132.13.14-ben a Biblia, mert Siont választotta ki az Úr, azt kívánta a lakóhelyül, ez lesz lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom. Miért Jeruzsálem? Mert Isten így döntött. Ennyi. Isten így döntött, ezért Jeruzsálemet választotta lakóhelyül. Gondoljunk bele, hogy mekkora feszültség van azonban ebben, hogy az Isten városa, az Isten lakóhelye lett az Isten fia kivégzésének a helyszíne. Abban a városban, ahol legtöbbet hallottak az élő Istenről, ahol legtöbbet hallottak az Isten igéjéből, ott utasítják el az Istent, és ott feszítik meg az ő fiát, Jézus Krisztust, és ott temetik el, és ott is támad fel. Jeruzsálem kulcsfontosságú város, és Jeruzsálemet nem lehet eltörölni a földszínéről. Jelen pillanatban is, mint egy 40 milliós arab gyűrű veszi körül Jeruzsálemet, egy 6 milliós népet és nemzetet, és racionális értelemmel a gyűlölködés és az egyszerű, mély zsidó gyűlölet, amely övezi Jeruzsálemet és a zsidó népet, ezt látva emberi észre felfoghatatlan, hogy létezik még egyáltalán. És ha picit foglalkozik az ember a zsidóság újkori történelmével, például a hatnapos háborúval, amely csodálatos módon az izraeli hadsereg győzelmével zárult, milliós haderők vonultak fel, megindulva Izrael határain körbe, és mégis létezik ez az ország, és létezik ez a város. Ez azért van, mert Isten városa Jeruzsálem, és az emberiség történelmének tengelye a zsidó föld, Izrael földje és Jeruzsálem, és alapvetően a zsidó nép történelme mindenképpen üsttörténeti szempontból is üzenettel bír, proféta üzenettel bír minden nemzet számára. Miért van így? Mert Isten így döntött. Csak lehet azt mondani, hogy ez nem tetszik, meg miért így döntött, miért nem magyar Jézus, ilyeneket is írnak, a pártos herceg, azért nem magyar Jézus, mert Isten így döntött. Ennyire egyszerű a kérdés és válasz. Nem muszáj egyetérteni vele, ettől függetlenül ugye a vita az nem egyenlő felek harca lesz. Mert sokan vitatkoznak Istennel, és perelnek Istennel ma is. Csak megfelelkeznek arról, hogy ez a vita nem egyenlő felek harca. Jézus folytatja az ő tanúságtételét, és azt mondja, hogy sokat kell szenvednie az ember fiának, azaz Jézusnak, éppen Jeruzsálemben. Természetesen azért a Jézus megfeszítése és a Isten fia elutasításának nagyon mély és súlyos következménye lettek a zsidó nép történelmében. Ezt látjuk már időszámítás szerint 70-ben, amikor a római hadsereg földet teszi egyenlővé Jeruzsálemet és a templomot. Erről már többször szóltunk itt. És ugye gyűrűzik tovább az emberiség újkori történelmében is, többek között a holokauszban is, amely mindenképpen történészek értelmezése szerint is egy második babiloni fogságnak és pusztulásnak fogható fel, amiért elvetették a zsidók Isten fiát, de ne fedjük el, az új szövetség azt mondja, hogy a maradék üdvözül, fel fogják ismerni Jézusban a Krisztust, a Mesiást. Azt mondja Jézus, hogy sokat kell szenvednie, tehát nem egyszerűen megölik az Isten fiát, ez nagyon fontos, hanem szenvedés útján jut el majd a halálig, és majd a feltámadásig. A szenvedései iszonyatosak voltak. Jézust iszonyúan megkínozták. Tehát a maga korbácsolás is, ahogy őt iszonyúan meggyötörték, leszaggatták a húsát a korbácsolással, majd keresztet, fakeresztet raktak a hátára, gyakorlatilag a csontok kint voltak, a bordái kint voltak, és iszonyú fájdalom, iszonyú kín volt az, amit ő szenvedett. Ez volt a fizikai, testi szenvedés. De volt az ő szenvedésnek lelki vonala is. Gondoljatok bele, hogy az egyik tanítványa, aki együtt volt vele 3 esztendig, ő árulja el, az iskola értes Júdás. De gondoljatok arra, hogy amikor elfogják Jézust, minden tanítvány elszaladt, széleszélett. Jánosról tudunk, és Péterről, akik valamilyen módon ott a főpapi udvar környékén ott mozogtak. Péter bemegy, és Jézus füle hallatára 3-szor megtagadja őt. Emlékeztek rá, mert mondja a Biblia, hogy és hátra tekintett az Úr, és ránézett Péterre. Tehát a füle hallatára tehát aki itt bizonságot tett az előző részben, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, az a legbuzgóbb tanítványa a füle hallatára megtagadja, és harmadjára átkozódik, hogy nyomatékosítsa azt, hogy nem ismerem. Nem ismerem őt. Szóval a fizikai, testi szenvedések mellett Jézus iszonyú kínokat élt át a lelki részben is. Ezért van az, hogy olyan főpapunk van, ahogy a Biblia mondja, olyan Istenünk van, aki meg tud indulni minden fájdalmunkon, nyomorúságunkon, szenvedésen, mint aki maga is átment ezeken. Átélte ebben az emberi testben mindazt érzelmileg is, és fizikailag is, amelyet egy ember valaha átélhet az életében. Spurgeon mondta azt, hogy amikor baj éri az életét, és sok szomorúság és fájdalom éri, akkor egyetlen egy dolog, ami átsegít őt, a keresztre gondol. A Krisztus szenvedésére gondol. És amikor rágondol, erőt merít. És tovább tud menni. Szóval olyan ez, mint amikor az utadat egy kidőlt fa keresztezi, akkor hálát adsz Istennek, hogy milyen csodálatos fát teremtett és alkotott, hogy milyen csodálatos az ő terve, a nap és az egész természet. Tehát mikor akadályba ütközöl, azt mondja, akkor figyelj Krisztusra, és kezdődj dicsőíteni saját neki hálát. Így tudott azt mondani, hogy mindig átmenni az életében, Krisztusra nézve, tőle róla és belőle erőt merítve az élet nehézségein és harcain. Tehát Jézus átélte ezt, és aztán át kellett élnie Jézusnak azt, hogy akiket meggyógyított, akiket tanított, akiknek enni adott, amikor meglátják ott, megverve, megalázva, töviskoszorúval a fején, és választhatnak egy köztörvényes bűnöző, és közötte, az Isten fia között, akkor azt kiabálják, hogy Barnabást engedd szabadon, a gyilkost, őt pedig feszítsd meg. Gondoljatok bele, amikor leteszed az életedet valakiért, évekig szolgálsz felé, és megteszel mindent, hogy a javát keresd, és az ilyen módon elárul téged, és nyíltan szembefordul feled. Iszonyú fájdalom, iszonyú szenvedés és kín. Tehát Jézus, amikor erről beszél, akkor nem csak annyit mondott, hogy megölték, és kész, egy golyó, és akkor gyorsan meghalt, hanem hosszú órákig szenvedett és kínozták őt, és valóban nem csak meghalt, hanem szenvedések között halt meg. És ennek az értelmét Ézsaiás próféta már 700 esztendővel az események megtörtént előtt elmondja, hogy miért történik ez. Ézsaiás próféta 53. könyvének 53. része, 4.-6. verseiben így szólt előre az Isten ezekről a dolgokról, 700 évvel a történések előtt, prófétai jövendőlésben, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeim miatt kapott sebeket, bűneim miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévejektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájon bűneért. Világossá teszi Isten igéje, hogy Jézus a mi bűneim miatt szenvedett. Többek között azért, mert minden ember a maga útján járt. A maga feje után ment. A maga elgondolása szerint. Kizárva Istent az életéből. Nem tudomást véve arról, hogy Isten teremtette, és Isten adott életet, és Isten tulajdonosa az életének. És egy napon Isten előtt kell megállni minden embernek, és számot adni arról, számot kell adni minden embernek arról, amit kezdett az ő életével a Földön. Isten nem egy opció az életben, hanem ő az Isten, akiben és akire nézve és aki által egyedül értelmet kap a földi létezés és élet. Akitől és aki által az élet valóban nem csak létezés lesz, hanem nagybetűvel élhető valóság és örömteli, szabad élet, amelyben még elénk időlt fák is lehetőséget adnak a hálaadásra, és megtapasztaljuk Isten vigasztalását. Azt is mondja Jézus itt a folytatásban, hogy a vénektől, főpapoktól és írástudóktól meg kell öletnie. Tehát amit el szenvedett, megöletik. Ugye maga a felsorolás, ez azért volt lényeges, mert ezekből az emberekből állt a zsidó Sanhedrin, a főtanács, akik gyakorlatilag a törvényhozás szerepét is betöltötték abban az időben Jeruzsálemben. Tehát a zsidó bírói testület is volt ez, és a vallási irányítás és kormányzást is ők végezték. Tehát azért sorolta itt föl, mert ott fogják kimondani rá a halálos ítéletet. Azonban, mivel Jézus meg nem ölhették, olyan féktelen volt a gyűlöletük ezeknek az embereknek Jézus felé, de Jézus soha nem élt vissza hatalmával. Egész élete arról szólt, hogy másokért élt. Jót tett az emberekkel. Meggyógyította a betegeiket. Meglátogatta őket. Lehajolt, megállt az elesett mellett. Megbocsátotta a vétkezőknek a bűneit, akik bűnbánatba jöttek és megtértek. Tehát Jézus soha nem élt vissza az ő hatalmával. Egyetlen egy eset nincs, amikor a hatalmát a saját javára fordította volna. Azt a hatalmat, amit isteni hatalom volt ő benne, mindig az emberek javára fordította. És ennek ellenére elítélik őt, hamis tanúkat csodakoztatnak fel, hamis tanúk egymásnak ellenmondanak, nem tudják elítélni, mert maga a tanúk is össze-vissza beszélnek, és nyilvánvaló, hogy hazudnak. Tehát Jézus nem volt köztörvényes bűnöző. Az ő ítélete teljesen jogtalan volt. És miután kiderül, hogy nem tudják elítélni semmilyen oknál, semmilyen bűnben, ezért megkérdezték, hogy te vagy-e az Isten fia, aki eljövendő. És azt mondja Jézus, én vagyok. Ezért ítélték halálra. Az igazságért kellett meghalnia. Azért kellett meghalnia, aki. Mivel meg nem ölhették, ezért, hogy mondja az írás, pogányok kezére adják. És Pilátussal mondatják ki, kényszerítve Pilátust, manipulálva Pilátust, a római helytartót, hogy megölje Jézust, mert nem vagy a császár barátja, ezt élni hagyod, mert királynak mondja magát. És egy, ami nincsen nekünk királyunk, hanem császárunk van. Kiabálják. Tehát az ítéletet a zsidók vezetői mondják ki a mi bűneinkért rá. Soha ne felejtjétek el, az antiszemiták ebben hibáznak óriásit. Akik a Krisztusra nézve magukat keresztények nevezik, és antiszemiták. Antiszemita gondolatokat és indulatokat hordoznak magukban. A zsidókat ítélik el, amit tettek az Isten fiával. Ugye maga a keresztes háborúk is beszélnek erről, amihez Jézusnak Isten soha semmi köze nem volt. Ez egy ocsmány hatalom, mi hatalmi átszma volt, és arról szólt, hogy hatalmat és vagyont szerezzenek. De ne feledjük el azt, hogy bár valóban zsidó volt maga Jézus is, zsidók voltak a tanítványok is, és zsidók adták halálra Jézust, és a rómaiak végezték ki Jézust, de mindez a mi bűneink miatt történt. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, a mi bűneink miatt törték össze, mert mi a magunk feje után mentünk. Azt mondja Ézsaiás, hogy mindenki a maga útját járta. Ez a legnagyobb bűne az embernek. Nem vesz tudomást a teremtőjéről. úgy gondolja, maga kezébe veszi az életének irányítását, és nézzük meg, hogy ennek milyen következményei vannak az egyéni sorsokban, a család életekben, egy nemzet sorsában és életében, vagy egy földrész, egy kontinens sorsának val kapcsolatosan. Aztán következőt mondja a 22. versben Péterről, döbbenetes ez az igevers, azt mondja, Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram! Ez nem történhet meg veled! De azt mondja itt az ige, hogy Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Úgy képzeljétek el ezt az egész helyzetet, hogy Jézus elmondja a kijelentést az ő szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról, és Péter így félrevonta, rátette a vállára a kezét, és gyere már félre, hallgass már el, félrebeszél, teljesen elment az esze, beszélgetni kell velem, mert itt még butaságot fog itt mondani. És óriási és megdöbbentő fordulat történik. Péter, aki korábban az atyától, a szívében, szellemében vett kijelentés alapján mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, most úgy gondolja, hogy az Istent helyre kell igazítani. Döbbenetes ellentmondás. Ez a gondolkodásmód. És miért is történt ez? Azért, mert végül is a názáreti Jézus messiás voltát illetően nem félt bele a Péter elképzeléseibe az, amit Jézus mondott. Azt mondta, hogy ez elképzelhetetlen. Ez így nem történhet, amit Jézus mondott, félrebeszél. És akkor megfedni szó azt jelenti, hogy rászólni, figyelmeztetni, megrónni, megszidni, megdorgálni, rendre utasítani. Tehát gondoljatok bele, Péter fogja az Isten fiát, és rendre utasítja, hogy ez mégsem mehet így. Hányszor esnek bele az emberek ebbe a bűnbe? Milyen döbbenetes helyzet ez, amikor az ember rendre akarja utasítani az Istent. Tanítani akarja az Istent. Oktatni akarja az Istent, hogy hogyan kéne világot kormányozni. És akkor azt mondja Péternek, hogy Isten mentsen, Uram! Ha belegondol ebbe a mondatba, ami ebben a mondatban valamit kimondott, önmagában ellenmondásban van azzal, amit csinál. Isten mentsen, téged, Uram! Te vagy az Úr, te vagy az én Uram! Bocsáss meg, én ezt tudom, de mégis az egy kicsit helyre kéne tegyelek. Tehát önmagában ez a mondat is, hogy Isten mentsen, Uram, nagyon kegyesnek látszik. Nagyon kegyes szövegnek látszik. De valójában egy mély lázadás van benne. Hát ő valóban Úrnak tartotta ebben a helyzetben Jézust? Nem. Úgy gondolta, hogy hát, úgy kéne viselkedjen, mint aki Úr. És ahogy most viselkedik, hogy most beszél, az nem fél bele abba, amit Péter róla elképzelni tud. Az emberi hús testi természete, emberi okoskodás és gondolatai szerint. Szóval megdöbbentő azért a számunkra is, és tanúságos, hogy amikor nem értünk egy isteni kijelentést, akkor nagy veszély számunkra az, hogy megpróbáljuk ösztönszerűen megmagyarázni. Vagy azt gondoljuk, hogy ez tévedés. Olvasd egy bibliai részt, egy kijelentést, és akkor olvasod, és azt mondod, hogy hát ez így nem lehet igaz. Biztos rosszul fordították. Ez így nem, tehát ez nem fér bele. De miben nem fér bele? A te elképzeléseibe, a mi elképzeléseinkben nem fér bele, nem az Istenébe. És mindjárt beleesünk abban, hogy a Péter belesett, hogy mi akarjuk megmondani, hogy mi az, ami Istentől van. Az alapvető hozzáállás, a helyes hozzáállás az, hogy Istennek mindig igaza van. Legfeljebb nem értem. Ezzel jutsz a legtovább. Legmesszebb. Ne feledd, ha nem értesz valamit, az nem jelenti azt, hogy az nem igaz. Csak legfeljebb nem érted. És ez becsületes dolog, mert számtalan ilyen dolog van a Bibliában, amit én se értek. Tudjátok, ismét a két rabbi, mikor beszélget. Ugye az egyik rabbi a másiknak, hogy te figyelj, nem értem ezt a részt a Bibliában. Mondja a másik, na gyere azt mondja, én elmagyarázom. Hát várjál, magyarázni én is tudom, csak nem értem. Nagy különbség van, igaz, a kettő között, hogy valamit ismeretből elokoskodunk, vagy valóban egy szívbéli megértésünk van a dologról. És sokkal mélyebben van a megértésünk, mint pusztán egy kósza gondolat. Hanem a szívünkben vannak írva a dolgok. No, Jézus válaszol erre a kérdésre, és maga a válasz is nagyon érdekes. Azt olvasjuk a 23-as versben, ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Korábban azt olvastuk, hogy Péter félre vonja Jézust, és úgy négy szem közt helyre próbálja pakolni, azzal, hogy Isten mentsen, Uram. Tehát ugye ez, ha Péter kicsit végig gondolja ezt a mondatot, már ugye rájön, hogy ez így, ahogy van, nem teljesen korrekt, nem biztos így kéne beszélni, de nem gondolta végig. Gyorsabban beszélt, mint gondolkodott. A legtöbb hibát ekkor vétjük el, mi is emberek. Amikor előbb szólunk, és utána gondolkodunk. Mennyi fájdalmat okozunk így? Nem tudom, ti vagytok-e így. Mert nálam ez előfordul, hogy kimondtam, és azt mondom magamban, ezt nem kellett volna. Vagy ha mondani kellett volna, nem így. Vagy ha ezt kellett volna mondani, nem ilyen indulatta. És Janusz mosolyog rám nagyon. Nem rád gondoltam, hogy én most magamról beszélek. Tehát Jézust Péter négy szem közt akarta korrigálni, és az egész beszélgetésből úgy tűnik, mintha csak egyedül Péter gondolkodna így. De ez nem volt igaz. A többiek is így gondolták, csak Péter merte kimondani. Ezért Jézus odafordul a többiekhez is, tehát nem csak Péternek súgja, hogy Péter, távozz tőlem. Hanem odafordul a többiekhez is, hogy érzékeltesse velük, hogy bár nem mondtátok ki, de tudom, mi van a szívetekben. Ne becsüld le Istent. Isten ismeri a gondolataidat. Minden tud rólad. Ő előtte nincs titok. Hiába zárod be az ajtót. Hiába gondolod, hogy az életedben bizonyos területei nem tartoznak Istenre. Attól ő ott van. És mindent lát és hall. Ezért úgy gondolja, hogy akkor ezt a dolgot rendezzük itt le. Ezért odafordul a többiekhez, és nem kezd vitatkozni, hogy mit gondoltatok magatokban, meg ennyi. Nem megy ilyen dolgba bele, mert ő tudta, hogy mi a helyzet. Nem fér bele a többieknek se ez a dolog, amit ő mond, hogy nekik szenvedni, meg halni kell. Milyen megnézzük, hogy mi is ennek az oka. Tehát így nem csak Péterhez szól, hanem a minden tanítványhoz. Itt megjegyezném azt, hogy a lázadás, amely az Isten akaratával szemben születik meg az ember szívében, és néha a szavaiban is, kettő típusú. Az egyik típusú lázadás az Istennel szemben az aktív. Nagy vehemenciával, cselekedetekben, beszédben, elég agresszív módon jelentkezik. Ilyen volt Péter, aki... Ami a szívemben, az a számon, ugye ezt ismerjük nála, ilyen robbanékony természet volt, majd megjámborodott. Kellett neki egy pár év azért, még később is. De Isten elkezdett benne dolgozni, és megváltozott. Aztán, amikor már megverik Jézusért, már másképpen reagál, ahogy az apostolok cselekedeteiben olvashatjátok. Tehát van az aktív, és van a passzív lázadás. A passzív lázadás az nem nyilvánul meg ilyen hangos, dörgedelmes helyreutasításban, mint a Péteré, de ugyanolyan gonosz. Csendben magában fortyog, aki passzívan lázad az Isten ellen. Megvan a magában a gondolat. Tessék? Hát Júdásról is beszéltünk, de most magunktól beszéljünk, ne Júdásról. Azt gondolom, hogy sokkal inkább helyes, hogyha saját magunkat vizsgáljuk egy ilyen szituációban. Amikor olyan helyzetbe kerülsz, élethelyzetbe kerülsz, amit úgy gondolod, hogy nem érdemeltél meg. És igenis, Istennek ebbe téged nem szabadott volna belengednie. És elég okos vagy ahhoz, hogy nem mered kimondani, mert tudod, abból baj lesz. De ne felejtsd el, hogy a 12 tanítvány közül egy kimondta, de mind a 11-nek látta a szívét Jézus. És nem volt különbség abban, hogy vétkeztek. Ugyanúgy vétkezett az aktív és a passzív lázadásban lévő ember is. Ugyanígy elszakadt attól, hogy megérthesse az Isten gondolatait, amely élet az ember számára, amely szabadulás az ember számára, mert az igazság, az Isten igazsága szabaddá teszi az ember szívét, az érzelmeit, az elméjét, fölszabadítja az igazság az embert. És csodálatos szabadulást él meg az, akihez eljut az Isten igazsága. Tehát lehetünk mi duzzogó lázadók, és lehetünk ilyen, mindent lesöpörünk az asztalról, nincs különbség. Isten előtt ugyanaz. Ugyanaz a dolog. Az aktív Lázár azt mondja, én így gondolom, és kész. A passzív lázadó pedig csendben van, és így gondolja. Ugye házassági konfliktusok, van, aki duzzog, és úgy érzékeltet, hogy haragszik, van, aki meg kiabál. Mind a kettő borzasztó, nem? De talán még az, amikor valaki nem beszél, hanem csak úgy duzzog, és úgy érzékelteti, hogy baj van. Hadd szenvedjenek kicsit. Az még rosszabb, nem? És milyen borzasztó így élni. Egy családban, egy barátságban, egy házasságban. Borzasztó! Egy órát is így eltölteni, de még 10 percet is. Nem úgy napokat, hónapokat, éveket. Vagy életet leélni. Borzasztó! Gondoljatok bele. Ez a feleségem volt. Nekünk is vannak viharos pillanataink. Talán én vagyok az aktív, a passzív, nem? Vagy ki tudja, mikor, hogy igaz. Igen, ez is igaz lehet, hogy mikor, hogy. De nap igyekszünk, hogy ne menjen le haragunkkal. Ha meg már lement, akkor ne jöjjön fel. De ugye erre nincs igen. De ez lenne a zsimányság. No, aki hallja, értse meg. Tehát nincs különbség, azt akarom mondani, a gyümölcsét tekintve, az irányát tekintve, az Isten gondolatát tekintve, amikor valaki aktívan lázad, és kikéri magának, aki passzívan, úgy megjegyzem magamnak, és mérgezi a lelkét, a szívét, ezek megjegyzem magamnak, majd itt, és akkor szépen gyűjti a kis katalógusaiba, itt, erről, na. Tudok én, neked már van vaj a fejeden, neked meg 2 is. No, nem jó dolog. Nem jó dolog úgy gondolkodni, hogy én így gondolom, és kész. Balga az ilyen ember. Erről a Biblia azt mondja a korintusi levélben, az 1 Korintus 8.2.3-ban, a téma szakavatott hozzáértője Pál apostol, mert nagyon szakavatott volt ebben, hogy én így gondolom, és kész. Tehát tudjátok, ezt ő évekig csinálta, hogy én gondolom jól. És üldözte a keresztényeket. Ő teljesen meg volt győződve, hogy amit ő csinál, az jó. Tehát a szakavatott szakértő Pál apostol következőképpen ad tanácsot. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismernie kell. De ha valaki szereti az Istent, az már ismeri az Istent. Ugye a szeretet, az Istentől való szeretet, az agapé szeretet, az egy feltétel nélküli hozzáállás és viszonyulás. Na most azt mondja az apostol, ha valaki eljut odáig, hogy elfogadta az Isten szeretetét, feltétel nélküli szeretetét és szabadítását, na ez az ember ismerte meg az Istent, hogy milyen is az Isten. Tehát ha nem is értem, tudom, hogy a legjobbat akarja. Mert szeret. Az Isten ismeretnek ez a kulcsa. Ez a fajta megtapasztalás, megértés és átélés, hogy az Isten szeretet. Isten kiszeretett engem a bűneimből. Ki szeretett engem a lázadásomból, akár legyen az aktív vagy passzív. Isten magához vont engem, és megbocsátotta az én bűneimet. Megszabadított engem az Isten. Helyre tette a házasságomat. Helyre tette a önmagamhoz való viszonyomat. Helyre tette az emberi kapcsolataimat. Helyre tette a számomra nehéz esetekkel kapcsolatos gondolkodásmódomat. És Pál azt is mondja az 1 Korintus 13.12-ben, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig, amikor majd ugye a mennyországban látjuk meg az Istent, színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most ez a hozzáállás, higgyétek el, gyógy ír az életre. A Biblia azt mondja, hogy ne legyél felettébb igaz. Tehát fontos egy alázatos hozzáállás az élethez, fontos egy alázatos hozzáállás az Istenhez, fontos egy alázatos hozzáállás ahhoz, amit Isten mond, fontos egy alázatos, szelíd hozzáállás az emberi kapcsolatokban a másikhoz. Mert egyáltalán nem biztos, hogy amilyen értékítélet az emberben megfogalmazódik, az igaz is. Erre mondja a példabeszédek könyve, aki arra válaszol, amit meg sem hallgatott, az bolondnak tartják. Követtetek már olyan hibát az életben, hogy úgy belevágtatok valakinek a beszédébe, és reagáltatok, aztán elmondta, és mondja, nem is ezt akartam mondani. És akkor jött a színjátszó. Reklám. De azt akartad gondolni. Ez a durvább, amikor még annak alá is akar erőltetni, amit ő gondol, hogy gondol a másik. Azt gondoltam, hogy azt gondolod, hogy azt gondolom. Tehát egy ilyen alázatos hozzáállás az Isten beszédéhez, Istennel kapcsolatosan kirajzolódik és gyümölcsöt terem az emberi kapcsolataimban is. Hát, amit Jézus aztán mond Péternek, de nem csak Péternek, ne felejtjetek el, mert most az egész garnitúráról szól van, azt mondja neki, távozz tőlem, Sátán. Az előbb megdicséri, hogy Simon, hát azt tudom mondani, hogy ez egy szuper dolog. Az atya kijelentette neked, és vette az adást. Halleluja! Most azt mondja neki, meg az egész társaságnak, hogy távozz tőlem, Sátán. Erős szavak, nem? Gondolj bele, azt mondanád a másiknak, hogy beszélj veled, és olyan dolgot akar, ami nem tetszik. Távozz tőlem, Sátán! Konfliktus kezelésből? Az azt mondja, a konfliktusba kezelni. Távozz tőlem, Sátán! Durva lenne, nem? Mégis Jézus ilyen erősen rászól a tanítványaira. Miért? Miért volt erre szükség? Tudjátok miért? Mert a megváltás lényegét támadták. A megváltás lényegét támadták, és ugyanazt akarták elérni, mint amit a Sátán akart elérni vele a pusztában. Mégpedig azt, hogy szenvedés és kereszt halál nélküli megváltás. A lényeg az ő beszédüknek ez volt. A Lukács evangéliumában a 4. rész 5-től 8-ig terjedő ige szakaszban a következőt olvassuk a Jézus megkísértésével kapcsolatosan, miután bemerítkezett, ugye, a lélek kivitte a pusztában, mintegy 40 napig ott tartózkodott, készülve a szolgálatra, és ott a végén, a 40 nap végén, letelt a végén, mikor böjtölt ott, megkísért az ördög, és az egyik kísértés a következő volt. Lukács 4:5-8. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem aratott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz mindez. Felelvén pedig, Károli fordításból olvasom, felelvén pedig Jézus mondta neki, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ugye maga ez a kísértés is arról szólt, hogy nem kell neked szenvedni. Jézus, imádj engem, felejtsd el, amit az atya mondott neked, imádj engem, borulj le előttem, és én nagyját teszlek. Kerüld el a szenvedést, kerüld el a keresztet, kerüld el az árulást, kerüld el azt, hogy otthagynak, becsapnak. A világ kell neked? Azért jöttél, hogy megmentsd ezt a világot. Én neked adom. És Jézus azt mondta, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, egyedül az Isten imád. Nekem nem kell az, amit te akarsz nekem adni. Én az atya akaratát jöttem betölteni. Miért van ez így? Azért, mert egyetlen vallásban sincs megoldás a bűnre. Egyetlen vallásban sincs megoldás a bűn kérdésére. Különböző gyakorlatokat, szertartásokat követelnek meg bizonyos a vallások vezetői, a vallások követőitől. Hogy ezek által megfeleljenek az Istennek. Ledolgozzák a hátrányt. De, mint ahogy többször mondtam, a bíróságon a bűnös nem azért ítélik el, amit jót tett, hanem azért az egyért, amit vétkezett. És az ember bűnével, ha Isten szent és tökéletes, az ember egyetlen bűnnel sem tud megállni előtte. Mert Isten meg nem alkothat, ha ő tökéletes és tiszta. Ezért más megoldás nem maradt, mint hogy Jézus Krisztus, a tiszta és a szent, helyettünk, miattunk és értünk szenvedjen a kereszten, és szenvedjen a keresztig vezető útig, és meghaljon a Golgotai kereszten a mi bűneinkért, a mi vétkeinkért. Tehát ezért volt ez ennyire veszélyes. Mert a tanítványok emberi okoskodását, emberi gondolkodását egyből megragadta az ördög, és mondja a Biblia tüzes nyilakat, így írja a Biblia, egyből gondolatokkal látta el őket, amikor látta a bizonytalanságot bennük, az ördög ott ólálkodott. Döbbenetes volt. Az egész beszélgetés során a sátán ott ólálkodik, és a megfelelő pillanatban ellátja gondolatokkal a tanítványokat. Igen, van olyan, hogy az ördög el tud látni embereket gondolatokkal, amikor megsértődsz, amikor a harag támad benned, amikor a saját emberi elmédre akarsz támaszkodni, bizony gonosz gondolatok tömkelege árad az emberre, és olyan dolgokat mond és tesz, amit ő maga is megdöbben. A római levélben azt olvassuk a 6. rész 23. versében, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Tehát az ember bűnének a következménye az, hogy örökké szenvednie kell a kározat helyén, de az Isten megoldása Jézus Krisztusban az örök élet. Az ő halála által, hogy helyettünk halt meg, hogy ne nekünk kelljen szenvedni. Megváltott bennünket, azaz kiváltott bennünket ezzel az ítélet alól. Úgyhogy ő a bűntelen vállalata helyettünk el a szenvedést. Na most ezt támadták meg a tanítványok az ördög sugalmazására. A lényegét az evangéliumnak. Ezért volt az ilyen a reakció is. Azt mondja Jézus, hogy botránkoztatsz engem, Péter, botránkoztattok engem. Azaz csapdát, kelepcét állítatok nekem, bűnre csábítatok. Vagy bűnre késztettek engem. És akkor azt így folytatja Jézus, hogy mert nem Isten szerint gondolkozol, hanem emberek szerint. Tehát Péter és Péter szavai és a tanítvány gondolataihoz, ahogy mondtam, gondolatai az emberi bölcsességből fakadnak, és az emberi bölcsesség határán van az ördögi bölcsesség. A kettő között nagyon kicsi a különbség. A Jakab 3.13.15-ben azt olvassuk, Jakab 3.13.15, kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Tehát az isteni bölcsességben szelídség van. Mert aki az Istentől hordoz megértést, az nem ideges. Aki az Istentől kapott megértést egy dologgal kapcsolatosan, az nyugodt. Mert nem neki van igaza, hanem az igazság oldalán áll. Sőt, az igazságban áll. Tehát az nyugodt. Annak nem kell verni az asztalt, és nem kell vallásháborúkat gerjesztenie, mert szilárdan áll az igazság. Bane. És nyugodt. Emlékszem, vitatkoztam egyszer emberekkel a hitvalló bemerítésről, és mondták, hogy ez nem lényeges. És hogy én vallási fanatikus vagyok, meg vallásfelekezeti teológiát hirdetek. És mondtam nekik, hát bocsássatok, meg ne haraguljatok ezen a dolgon, ne háborjatok föl, de mégiscsak a Bibliában van ez benne. Hát ilyen alapon, hogyha ez már ilyen vallásfelekezeti teológia szintjére vesszük azt, hogy megtérés, újjászületés, hitvalló keresztség, akkor már egy Jézus istenségét is vehetjük problémának, és mert ez is szúrja néhány embernek a szemét, és azt mondjuk, hogy ez már a keresztény vallásfelekezeti teológia, ami bosszantja mondjuk a buddhistákat. De mondom, ez nem vallásfelekezeti kérdés, ez Isten igének kijelentésének kérdése, ez benne a Bibliában. Ez egyértelmű, világos bibliai kijelentés, kinyilatkoztás. Hú, nagyon mérgesek lettek. Mondjam, rám borították az emeletes ágyat, mert úgy voltunk, hogy én meg nyugodt voltam. Mondtam nekik, hogy miért vagytok én idegesek? De nem lehet ezt nyugodtan megbeszélni. De én bizonyos voltam abban, hogy az én bennem lévő megértés az Istentől van. A ő bennük lévő felháborodás pedig nem. Sértette az ő gondolataikat, az ő emberi tolerancia értelmezésüket, ez sértette, de ettől függetlenül nem volt igazuk, és nem nekem volt igazam, hanem Istennek van igaza, és ez nagyon fontos különbség. Hogy nem nekünk van igazunk, amikor képviseljük az Isten igazságát, hanem az igazság oldalán állunk, és megállunk az igazságban. Természetesen máj napig szeretem az én testvéreimet, és nem haragszok rájuk, és azóta már többször beszélgettünk, és újra provokálnak egyébként erre a dologra, és hát mindig van egy kicsit lehetőség csiklandozni az igazsággal őket, aztán az is haladunk előre egyébként a témában, tehát haladunk előre. De hát nem akarom magamat fényezni, mert bizony több dologban az én életemben is rengeteg változás történt már a gondolkodásmódomban, azok által, a megértések által, amelyet Isten adott nekem. Azt mondja itt Jakab, hogy kicsoda bölcs és értelmes kötelék, tehát mutassa meg a magatartásával, hogy minden bölcs szelídséget tesz. Ugye mondtuk, hogy akkor a igazságból a megállás az egy szelídséget hoz, mert nem vagy ideges. Mert nem neked van igazad, hanem Istennek. Ha valaki veszekszik vele, nem veled veszekszik, hanem Istennel. Tehát mondtam, hogy akkor tessék szívesen megbeszélni a élő Istennel, mert most nem vitatkozhatsz, ez nem az én véleményem. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Nem lehet olyan dolog Isten igazsága, ami például terrorcselekményekben, keresztes háborúkban, inkvizícióban nyilvánul meg. Az nem Isten igazsága. Az testi, földi, ördögi bölcsességből táplálkozik. Tehát Péter, ahogy mondtam, a Péter és tanítványok emberi okoskodásához kapcsolódik a sátán, és aki ott ólálkodott körülöttük, és lövöldözze maga gondolatait elméjükbe, és rábírja őket, hogy rendre utasítsák Jézust, megtámadva a megváltás lényegét. Péter apostol később így ír erről. Tapasztalatai vannak ugye Péternek, az a jó, hogyha valaki megértésből ír. 1 Péter 5, 8, 11-ben Péter apostol maga így ír erről. Figyeljetek, tanult valamit. Legyetek józanok. Vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el az indulattal, az önigazsággal, a sértődéssel, a gonoszsággal, a vágyakkal. Elnyelni. Olyan, ez azt jelenti, mikor elönti valakit a harag, a vágy, a szenvedély negatív értelemben. Ez szerint, mikor elnyeli az ördög. Elönti a gonoszság. Azt mondja, álljatok ellene, tehát nem kell, hogy ez történjen velünk. Álljatok ellene, azt mondja, miben a hídben szilárdan. Tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világon, a minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Amen. Jakab apostol így ír, Jézus féltestvére, hogy akinek nincsen bölcsessége, Jakab 1.5-ben, akinek nincsen bölcsessége, az kérjen bölcsességet az Istentől, aki szemrehányás nélkül ad mindenkinek. Tehát amikor bölcsességet imádkozol, nem mondja Isten, hogy lehetsz ilyen buta. Hanem Isten örül neki, mert megértetted a helyzetedet. Hogy még tükör át a homályosan látsz, még nem ismertél meg a dolgokat úgy, ahogy kell. Tehát kérj bölcsességet. Akár naponként is imádkozz bölcsességet, hogy bölcsen szólj, bölcsen gondolkodj, bölcsen viszonyulj, bölcsen reagálj. Bölcsességet az Istentől. És azt mondja Jakab, de hittel kérje, semmit sem kételkedve. Mert aki kételkedik, a bizonytalan szívű ember, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt, semmit sem kap az ilyen. A kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. Tehát nem lehet félig hívőnek lenni. Nincs olyan, hogy Istennel is járok, meg nem is. Vagy Krisztus követem, és az ő tanítványa vagyok, vagy nem. Nincs is-is. Nincs is-is. Nem lehet benned Isten bölcsessége, ha te ide-oda táncikálsz és bizonytalan vagy. Akkor arra kell jutni, hogy győződj meg róla, ki az Isten. Győződj meg róla, ki az ő fia Jézus Krisztus. Akkor ebben legyél odaszánt, és akkor akard ezt megérteni. Én is így kezdtem. Amikor eljutottam odáig, hogy elkezdtem járni ilyen keresztény közösségbe, elkezdtem keresni, hogy akkor mi is az igaz ez az egész dolog a kapcsolatosan. Elkezdtem bújni a Bibliát. És elkezdtem olvasni. Aztán mondták, hogy te figyelj, ne az Ószövetséggel kezdjed már, mert ott kaszabolják, meg vágják. És elég horrorisztikus jelentek vannak benne. Nem fogod megérteni. Ki fogsz akadni, mint a TikTokos óra. Tehát jobb lesz, hogyha mondjuk a Márk evangéliumát, vagy a János evangéliumát kezded olvasni, és vagy az egész Új Szövetséget elolvasod, vagy kétszer, és utána vágsz bele az Ószövetségbe. És ha vannak kérdései, gyere, beszélgessünk. És így kezdtem olvasni a Bibliát. Egy csomó kérdésem volt, miközben kezdtem olvasni. Mert tudtam, hogy nem ismerem az Istent. És milyen kegyelme volt az Istennek, soha nem mondta azt nekem, hogy ilyen kérdései vannak. Hát ezt nem tudod. Hogy lehet ez? Folyamatosan foglalkozott az életemmel, és foglalkozott velem, és segített arra, hogy megértsem, ki az Isten. Ki az ő fia Jézus Krisztus, és hogy állok én velük, vele kapcsolatosan. A utolsó gondolatsorom pedig az, amivel Jézus zárja a mondandóját, és maradjon meg bennetek ez a fajta hozzáállása Jézusnak. Tehát Jézus nem pusztán a halálról beszélt. Nem pusztán a szenvedésről beszélt. Jézus küldetésének a célja nem a halál és nem a szenvedés volt, hanem a feltámadás. És az örök élet. A szenvedés, a kereszthalál azért történt, hogy nekünk, akik benne hiszünk, élő reménységünk legyen az örök életre nézve. Tehát az ő szenvedése, kereszthalála mutat a feltámadásra. Végül is a Bibliában földi életének utolsó szakasza, amiről beszámol a Szentírás az evangéliumban, a feltámadás. A mennybe menetel. És annak a reményteli üzenetnek a meghirdetése, hogy vissza fogok jönni. És akkor olyan uralommal és királysággal fog visszajönni, mint amit gondoltak rólam többen. Vissza fog jönni a menny angyalaival. Vissza fog jönni az én gyermekeimmel, hozzám tartozókkal, akik ismernek engem, és szeretnek engem, és akik elfogadták a bűneikre a bocsánatot. És a szenvedésemmel, a kereszthalálommal azonosultak, meghaltak a bűnnek és önmaguknak, így most már élhetnek velem. Ez lesz Jeruzsálemnek a legdicsőségesebb ezer esztendeje. És lesz a Biblia tanítása szerint egy korszak, egy ezer éves korszak, amikor Isten az ő fiában, Krisztusban uralkodni fog a Földön. És egy királlyal megéri jóban lenni. Meg jóban van a királlyal, történet mindig arról beszélt, hogy az úgy hát az jó jár. Persze, ez nem számítgatás, hanem vannak ígéretei az Istennek. És ezek nagyszerű dolgok. Nagyszerű dolgok. Nem csak annyit jó tudni, hogy van egy édesapám, van családom, hanem azt is jó tudni, hogy szeretnek engem, és gondoskodnak rólam, nem? Értelme akkor van egy kapcsolatnak, hogyha abban megnyilvánul a szeretet és a törődés. Isten az ő vele való kapcsolatban nem pusztán egy vallásos ceremóniának a részébe akar tenni, hogy elkárhozol bűnös ember, térjél meg bűnös ember, fegyelmezed magad bűnös ember, ha nem, mígy a pokolba. Hanem a feltámadásra mutatott mindaz, amit ő tett. És ezzel is fejezi be, hogy de harmadnapon fel kell támadnia. Ez az Isten akarata. És a János evangéliumában, János apostol így beszél, a János 11:25-27-ben, a bizonytalankodó, kételkedő Mártának, Lázár halála kapcsán, a testvér halála kapcsán. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? És itt van az Istentől való kinyilatkoztatásból fakadó hitvallás. Márta így felett, Uram, igen Uram, én hiszem, mit? Hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Tehát a hite lényege az, hogy megértette, kicsoda Jézus Krisztus. És ettől lesz valaki keresztény. Ez a kereszténység lelke lényege, hogy megérti valaki, kicsoda Jézus Krisztus. Az Istenről az embernek rengeteg elképzelése van, de ne feledd el, az Isten kijelentése Jézus Krisztus. A Biblia azt mondja, az utolsó szava az Istennek az emberek világához, Krisztusban adatott, és nem lesz több. Azt is mondja a Biblia, hogy maga az Isten mutatta meg magát Krisztusban. Hogy milyen az Isten? Ki az Isten? Ez itt a lényege a hitünknek, hogy megértjük, kicsoda Jézus Krisztus. Ennek a megértésnek a forrása, kulcsa pedig az isteni kijelentés, az atyának a kijelentése, amely a szív, a szellem, az ember lényének a legmélyén való világosság. Ezért mondja a Biblia, hogy míg nem ismertük Krisztust, sötétségben jártunk. Botorkáltunk, bizonytalanságban. A jövőnk, a sorsunk, a halálunk, a halál utáni időszak, a holnapunk kapcsán bizonytalanságban botorkáltunk. Célokat kergettünk, amelyeket vagy elértünk, vagy nem. Aztán újabb célokat tűztünk ki. Botorkáltunk a sötétben. Azonban, amikor megértettük, kicsoda Jézus Krisztus, belépett a világosság az életünkben, megértettük, hogy hova tartozunk. Megértettük, honnan jövünk. Megértettük, hova tartunk. Megértettük azt, hogy Isten nélkül éltünk, a bűnökben, nem foglalkoztunk vele. Megértettük, hogy ő ennek ellenére szeret bennünket, és az ő fiát adta a bűneinkért, hogy szenvedjen és meghaljon. És megértettük, ha benne bízunk, a feltámadásban is részünk lesz, élő reménység van bennünk. És jó így élni. Jó így élni, nem a holnapnak élsz, nem a márnak élsz. Hanem reménységed van, túl azon, amelyet az emberek be tudnak fogni a földi létezésben és az életben. Nem csak létezel, hanem élsz. És ne felejtjétek el Jézus kijelentésének. Nem pusztán az a célja, hogy meg fogok halni, hanem de fel kell támadnia. És a húsvét nem csak a szenvedésről, nem csak a kereszthaláról szól, hanem a feltámadásról is. És ezért lehet Jézus Krisztussal személyesen találkozni, személyesen átélni és megtapasztalni, hogy ő létezik és él. Adja meg Isten minden jelenlévőnek ezt a megértést, hogy a sötétségből világosság támadjon a szívében, szellemében, elméjében, hogy megismerje az élő Istent. Mint ahogy nekünk is megadta Isten ezt a kegyelmet, mert aki keres, az talál. Amen.